Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt és így folytatta, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy Bellék nevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik, később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat. De ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjamat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük, ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig azt mondta, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel Tamás, mert láttál engem, boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művel tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben, ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen ő benne. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, múlt vasárnap megünnepeltük Urunk föltámadását, most pedig a húsvét időben próbáljuk megérteni, hogy mit is ünneplünk. Egyébként minden vasárnap azt ünnepeljük, hogy Jézus most támad föl a halálból, minden vasárnap az Úr föltámadásának az emléke, és szeretnék megérteni, hogy mit is jelent, hogy ő a föltámadott, és hogy ebből mi következik a mi számunkra. Ehhez ad egyfajta mankót számunkra ez a mai vasárnap, amit Szent II. János Pál pápa az Isten irgalmasság vasárnapjáról rendelt. Az olvasmányrend az jóval korábban alakult ki. Azaz nem a pápa ötlete az, hogy ez legyen az Isten irgalmasság vasárnapja, hanem igazodik az olvasmányrendhez, ami több száz éves, illetve ezer éves, amikor is az egyház ezen a vasárnapon a bűnbocsánatról, a bűnbocsánat hatalmáról beszél, hiszen az evangéliumban Jézus a Szent Lelket adja az apostoloknak, hogy akinek megbocsátjátok a bűneit, annak meg lesz bocsátva, és akinek nem bocsátjátok meg, annak nem lesz megbocsátva. Így az Isten irgalmassága leginkább a bűnbánat szentségében érhető tetten. Ugyanakkor pedig azt szeretném hangsúlyozni a testvéreknek, hogy a Szentírás azzal kezdődik, hogy Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Muszáj megértenünk, hogy miben tudunk olyanok lenni, mint az Isten, és miben nem. Az igazságosságban nem tudjuk Istent követni. Mert az igazságosságnak a leglényegesebb pontja hiányzik belőlünk, nem tudjuk, hogy a másik mit miért tesz. Márpedig ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni egymást, hogy igazságosak tudjunk lenni egymáshoz, ahhoz kellene tudnunk, hogy a másik a mi is a szándéka. Mit miért tesz? Mi csak a tetteket látjuk, mi a felszínt látjuk, azt látjuk, hogy hogyan viselkedik a másik, de a leglényegesebbet, hogy miért, azt nem látjuk. Így tehát roppant vesztes és roppant bűnös az a pozíció, amikor az ember az Isten igazságosságát próbálja követni, amikor minden áron igazságot akar tenni. Azt hiszem, hogy mindegyiküknek volt ilyen korszaka az életének, kamaszkorban különösen jellemző, amikor az ember igazságos mátyás próbál játszani, és ítélkezik elevenek és holtak fölött. Remélhetőleg kigyógyulunk belőle egy idő után, ha máshogy nem, akkor a megtérés által, amikor fölismerjük azt, hogy a leglényegesebb, a másik szándéka az mindig is ismeretlen marad a számunkra, így tehát ebben nem tudunk olyanok lenni, mint Isten. Egyedül Isten tud igazságos lenni. De az irgalomban tudjuk őt követni, és ízlelgessük ezt a magyar szót, testvérek, hogy irgalom. Ebben benne van az ír, a gyógyszer, az orvosság. Az irgalom által tudunk gyógyulni. Ha valaki irgalmaz nekünk, akkor különbek tudunk lenni önmagunknál. Amikor valakinek irgalmazunk, testvérek, azt gyógyítjuk. És az Isten irgalmasságát követve az ember képes arra, hogy olyan legyen, mint Isten, hogy találjon a másik számára mentséget, hiszen ezt várjuk saját magunk számára is. Nem azt várjuk, hogy a tetteink szerint bánjanak velünk, nem azt várjuk, hogy a pontos elszámolás talaján, alapján álljanak velünk szembe, hiszen akkor mindegyikünk vesztes lesz, hanem azt szeretnénk, hogy a másik ember találjon mentséget a számomra, akkor nekem is kell találnom mentséget az ő számára. Meg kell tanulnunk irgalmazni egymásnak. És olyan szép testvérek, a másik magyar szó ez a könyörület. A könyörület nem más, mint a könyörgésre adott válasz. Az imádság testvérek az, amit mondani kell. Nem érezni kell az imádságot, hanem mondani kell. Aki már ült súlyos beteg ágyánál, vagy haldokló ágyánál, aki volt már nagyon tehetetlen, az pontosan tudja, hogy olyankor nem érzünk semmit. De az imát mondani kell. És a mi Istenünk válaszol az imádságunkra. A könyörgésre könyörülettel válaszol. Az ember könyörgése kiváltja Isten válaszát. Nem determináció van, testvérek. Nincsen elrendelve előre, hogy mi lesz velünk. Nincsen előre meghatározva az embernek a sorsa. Hanem van helye az imádságnak. A könyörgésre Isten könyörülettel, irgalommal válaszol. És ezért kell megtanulnunk meghallani egymás szavát. Persze a legritkább esetben szoktunk egymásnak könyörögni, hanem mindenféle utalásokkal, mindenféle áttételes módon kérjük egymástól a könyörületet, hogy legyél tekintettel rám, hogy vegyél engem végre észre. De ez azt kell, testvérek, hogy én magam is észrevegyem azt a másik embert, hogy én magam is figyeljem őt, és meglássam, hogy miben szorul segítségre. Az Isten irgalmasságát kell egymás felé közvetítenünk, és az egyházunknak, aki mi vagyunk, testvérek. Az egyház nem a papoknak és a püspököknek a koszorúja, hanem az mi magunk vagyunk. Az egyház mi, itt akik vagyunk, mi mindjárt vagyunk az egyház. És nekünk kell Istennek ezt az irgalmasságát a világ felé mozdítani, megmutatni. És ezért olyan jó, hogy ilyen pápánk van, testvérek, aki az Isten irgalmát az tettekre váltja. Az Isten irgalmáról prédikál, és a tetteivel meg is mutatja Isten könyörületét, és amikor beszél, akkor erről beszél. Amikor azt mondja, hogy ki vagyok én, hogy megítéljem a másikat, akkor nem más tesz, mint ezt a könyörületet jeleníti meg. Ha leülünk és teológiai vitákba bonyolódunk, elméleti kérdésekről agyalunk, az más kérdés, testvérek. Az elméletben, a dogmákban, a hitigasságokban nincs egy jottányi engedés sem. Sosem fog az egyház engedni az igazságból, mint elméletből, mint elvekből, mint dogmákból, mint a hittételekből, akkor sosem fogunk engedni. De a hétköznapi életben nem körül folyik a vita. A hétköznapi életben nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy hagysz-e élni engem, adsz-e nekem életteret, hagyod-e, hogy kibontakozzam. És amikor valakire ráborítjuk az abszolút igazságot, akkor pont ezt vesszük el tőle. A lehetőséget, hogy kibontakozzon, a lehetőséget, hogy fölfedezze az Isten világát, fölfedezze ezt a világot, amit Isten alkotott és nekünk adott. Testvérek, ezen az isteni irgalmasság vasárnapján itt áll előttünk a hitetlen Tamás. És engem mindig így zavart, hogy miért mondjuk őt hitetlenek. Ő a normális, testvérek. Az apostolok normálisak voltak, első blikre nem kezdtek el hinni abban, hogy Jézus föltámadta halálból. Nem hiszékeny emberek voltak, nem rajongók voltak, akik mindenáron akarták, hogy Jézus éljen, ezért elképzelték, hogy él, és aztán elkezdték hirdetni, hogy él. Nem, testvérek, ezek földhöz ragadt emberek voltak, akik nem hitték el, hogy él. Ha megnézitek, a föltámadás után Jézusnak újra és újra meg kellett jelennie, újra és újra rájuk kellett borítani a föltámadás valóságát, mert minden egyes alkalommal, amikor eltűnt, akkor visszasüppettek az apátiába, visszasüppettek abba a tehetetlenségbe, hogy hát ilyen nincsen. Ez nem létezik, hogy föltámadt volna a halálból. És Tamás ezt testesíti meg. Mivel nincs együtt a 12-vel, nincs együtt az apostolokkal, ezért nem találkozik a föltámadottal. És ez egy nagyon fontos konklúzió, testvérek. Együtt kell lenni. Én tudom, hogy nehéz egymást elviselni. Nehéz elviselni a másiknak a hitét, a stílusát, az ízlését, az még nehezebb, a szagát. Nehéz közösségben lenni egymással. De mégis a föltámadottal csak közösen tudunk találkozni. És azzal a föltámadottal, aki a testét és vérét adja nekünk, testvérek, azzal itt a Szent Mise közösségében tudunk találkozni együtt. Nincsen ilyen, hogy mindenkinek külön-külön misézik az egyház. Közösségben lehet a föltámadottal találkozni, és ez történik. Tamás nincs együtt a többiekkel, nem találkozik a föltámadottal, szóbeszédre kell, hogy hagyatkozzon, és azt mondja, hogy én ilyen ostobaság, hogy valakit, akit ennyire megöltek, és ennyire eltemettek, ez mégis él, én azt nem hiszem el. És ezért mondja azt, hogy ha nem teszem a kezemet a szögek helyére, akkor én nem hiszek. Mert hogy az egy dolog, messziről jött ember azt mond, amit akar, testvérek. Ezt nagyon jól tudjuk, mindenfélét lehet beszélni. De az apostolok azt mondják, hogy mi láttuk, mi megtapintottuk, mi együtt ettünk, ittunk vele. Tamás azt mondja, hogy én meg ezt nem hiszem el. Én ebben nem tudok bízni, hogy aki ennyire meghalt, az mégis él. És Isten irgalma, testvérek, ebben is megmutatkozik, hogy úgy talál rá Tamásra, és úgy mutatkozik meg Tamásnak, ahogy a Tamás azt el tudja fogadni. Engem egyébként nagyon bosszant, testvérek, hogy a magyar fordítások többsége az úgy elbaszatolja ezt a jelenetet, mert túlságosan vulgáris a görög szöveg. A görög szöveg azt mondja, ilyen naturalisztikus módon, hogy Jézus azt mondja Tamásnak, hogy tedd a kezedet bele az oldalamba. Ne tapogassál engem. Jézusnak működő halálos sebei vannak. Nem hegek vannak, behegettek, hanem most is működő sebek vannak, olyan seb, amiben Tamás így bele tudja tenni a kezét. És azt mondja Tamás, hogy ha valaki, aki ekkora luk van, az mégis él, akkor én Uram, én Istenem. Ez lesz az ő hitének, a föltámadásba vetett biztos tudásának az alapja, hogy nem csak érintette Jézust, hanem bele tudta tenni a kezét az oldalába. Caravaggiónak van ez a gyönyörű képe, a hitetlen Tamás képe, ahol ott vizsgálgatja, ott matat Jézus oldalában Tamás. Mert hogy valóban föltámadt, de a sebek azok nem voltak el, nem hegedtek be, hanem azok most is halálos, működő sebek, amiket ő megkötözött a saját testében, a halált a saját testében ejtette fogságba Krisztus. És ez lesz Tamás hitének az alapja. És az ő hite lesz a mi hitünknek az alapja, testvérek. Mert mi vagyunk azok, akikről Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Mi az eukarisztiában látjuk Krisztust. Az eukarisztiában ismerjük föl. Ezért kell köréje szervezni, az eukarisztia köré szervezni az egész lelkiségünket. Szép dolog, testvérek, az, hogy imádkozgatunk. Az még szebb, hogyha valaki jótékonykodik. Ez mind gyönyörű. De alapvetően mégis mi az eukarisztia miatt vagyunk itt. Amiatt az eukarisztia miatt, amiben azért tudunk részesülni, mert van az egyháznak hatalma a bűnök megbocsátására, és csak az egyháznak van a hatalma a bűnök megbocsátására. Persze, amikor vétellen valaki, akkor mivel a keresztségben én is fölszentelést nyertem a krizmával Krisztus egyetemes papságára, így meg tudok bocsátani a másik embernek. Ha bocsánatot kér tőlem valaki, akkor meg tudok neki bocsátani. Nyilván, ha nem kér bocsánatot, nem tudok megbocsátani, hiszen megbocsátás az interaktív dolog. Valaki kéri, és valaki adja. De ez az engemért bűnök alól, az engemért bántás alól való megbocsátást jelenti. De az egyház az tud megbocsátást adni Krisztus hatalmából adódóan minden bűn alól. Nincs olyan bűn, ami föloldozhatatlan lenne, testvérek. Az egyetlen föloldozhatatlan bűn az az, amikor valaki nem kéri a föloldozást, mert azt mondja, hogy ő nem szorul rá, hát akkor nyilván nem lehet föloldozni. De az Isten irgalma ebben teljesedik ki, testvérek, hogy van hatalma az egyháznak a bűnök megbocsátására, és valóban meg is bocsát, hogy valóban a kiengesztelődést tudja nekünk nyújtani. És éppen ezért kell kérni a föloldozást. Éppen ezért kell keresni a bűnöknek a bocsánatát, amit az egyházban talál meg az ember. És testvérek, ez az egész jelenet az evangéliumban végig Krisztus irgalmáról szól. Én nem véletlenül mondom mostanában, ez az első év, amikor nekem ez így leesett, testvérek. Nyilván ti tudtátok, de én most esett le először, hogy a föltámadás hite az, ami bennünket összegyűjt. Nem az Istenbe vetett hit. Mi tudunk az Istenről, testvérek. Mindegyikünk tudja, hogy van Isten. Mi nem hiszünk Istenben, hanem tudjuk, hogy van. Mi a föltámadásban hiszünk, testvérek. Ezért vagyunk itt is. Ennek a föltámadásnak erkölcsi következményei vannak. Ez határozza meg a keresztény erkölcsöt. Mivel Jézus föltámadta halálból, ezért mi is föl fogunk támadni. Úgy, ahogyan az Úr Jézus mondja, hogy akik jót tettek, azok föltámadnak az örök életre, akik rosszat tettek, azok föltámadnak az örök kárhozatra. Tertium non datur, harmadik lehetőség nincs. Mindenki föltámad, testvérek, vagy üdvösségre, vagy kárhozatra. És ennek fényében kell az életünket összerendezni, a tetteinket, az egymáshoz és az Istenhez való viszonyunkat rendezni és megélni, mert van föltámadás és van örök élet. És az a kérdés, amit szoktam mondani, hogy az a kérdés, hogy ez az örökké valóság, az örök élet-e, vagy életfogytiglan-e? Azaz, hogy örvendünk-e annak, hogy vagyunk Istennel, vagy össze vagyunk zárva azzal az Istennel, aki elől egy egész életen keresztül menekültünk, vagy akinek egy egész életen keresztül ártani akartunk, mert amikor a fenebarátnak ártunk testvéreg, akkor Istennek akarunk ártani. Amit a fenebaráttal teszünk, azt tesszük Istennel. Nincsen más lehetőség. Úgyhogy az, hogy Jézus föltámadt a halálból, ez formál bennünket krisztusivá, keresztényé, ez a meggyőződés, ebből fakad a keresztény erkölcs. Erre való tekintettel kell az életünket élni. És éppen ezért tud a keresztény ember életigenlő lenni, mert tudjuk azt, hogy ennek a mai napnak súlya van. Nem mindegy, hogy mit csinálunk. Ezért élvezhetjük ezt az életet, mármint úgy, ahogyan annak nyoma lesz, nyoma marad. Mert csak annak marad nyoma a testvérek, amit az ember elvisel, amit odaad, amit elenged, amit föláldoz, amit valóban belénk tud épülni. Olyan szép szintén a magyar szó, hogy valaki szórakozik. Szétszórja az idejét, szétszórja a lehetőségét, szétszórja a tehetségét, bármit. Szétszórja és az elveszik. De amikor valaki a föltámadásra való tekintettel éli az életét, az észre fogja venni a másik embert, és észre fogja venni a lehetőséget az Isten dicséretére és Isten imádására. Úgyhogy testvérek, Tamásnak ezt a józanságát kívánom mindegyikünknek, hogy igenis csak abban higgyünk, csak abban bízzunk, amit Isten kinyilatkoztatott és amit az Atyaszentegyház elénk ad. Ebben az olvasmányban ott van testvérek ez a mágikus fölfogása az embernek. Az ember hajlamos a mágiára, a babonára, mindegyikünk. Azt mondja a Szentírás, hogy kitették a betegeket, hogy legalább Péter árnyéka érintse. Mennyivel szebb az, amikor a királyi tisztviselő azt mondja, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, te itt most mondjad, és ott a szolgám majd meggyógyul. Nem kell, hogy fizikai kontaktusba kerüljél vele. Mi is abban hiszünk, testvérek, hogy nem muszáj, hogy érintsünk valamit, nem muszáj, hogy Krisztus érintse. Ha akarja, meggyógyul, és ha akarja, nem. Azaz, mi a csodában bízunk, a csodáról tudunk, a csodában hiszünk, de nem számítunk rá. Azaz nem tételezzük föl a csodát, nem arra való tekintettel éljük az életünket, hanem megpróbáljuk a józan emberi belátás szerint rendezni a dolgainkat, és közben pedig meghagyjuk a teret Istennek, hogy tegyen úgy, ahogyan tenni akar. Úgyhogy azt kívánom a testvéreknek, hogy értsük meg, mit jelent az a ránk vonatkozó mondat a Krisztusnak, hogy boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. Ezek vagyunk mi. Az Eukarisztiában fölismerjük őt, őt veszünk magunkhoz, aki a mi üdvösségünkre és a bűnök bocsánatára van. Amen.